Idén is miénk az év kenyere. A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Két perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Múlt héten kezdődött, és ezen a héten is tart a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tájékoztató körútja, amelynek keretében erdélyi középiskolákban mutatják be az egyetemet és a 2018-as egyetemi kínálatot. Mit és hol lehet tanulni, milyen szapienciás hallgatónak lenni, többek között ezekről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora, dr. Dávid László. Jó napot kívánok, rektor úr!
Jó napot kívánok!
A műsorban hallgatóink is bekapcsolódhatnak, hívhatják a következő telefonszámokat 0265 22 20 22, illetve 0365 42 44 34. Írhatnak SMS-t a 0740 274 165-ös számra, illetve e-mailt a miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro címre. 16. tanév zajlik a Szapiencián, volt egy megfogalmazott cél, egy küldetés, amikor létrehozták az egyetemet, hogyan látja a másfél évtized távlatából, meg tudnak felelni ezeknek a céloknak, ezeknek az elképzeléseknek, hiszen komoly, hogy is mondjam, egyetemi oktatási kínálat dömping van, azt hiszem, ma Romániában.
Most válasszuk szét a két részét. Először is ugye azt a hallgatók is valószínűleg jól tudják, hogy a Szapiencia Egyetem az civil kezdeményezések összegzéseként jött létre. Szeretném azt mondani, hogy egy jól elképzelt évtizedekre visszamenő tervezésnek volt az eredménye, de hát sajnos nem ez volt, mert hogy a tervezésben benne volt az, hogy Bolyai Tudományegyetemet állítunk vissza, aztán az is benne volt, hogy Petőfi Schiller Egyetemet hozzunk létre, és hosszú-hosszú út végén végül is, ha egyiket sem lehetett, a másik sem működött, akkor jó volt nekünk a Szapiencia Egyetem is, ami egyetem, de hát ugye bekényszerültünk abba a helyzetbe, hogy magánegyetem. Most ez a magánegyetemi státusz, ez Romániában előítéleteket is hordoz magában, minőségi előítéleteket, és a Szapiencia azt próbálta megmutatni, hogy ez rá nem vonatkozik. Szoktam azt mondani, és itt elismételem, hogy azért is mondhatom nyugodtan ezt, mert hogyha a tudományos munkásságot, kutatást nézzük, és minden romániai magánegyetemet beteszünk a mérleg egyik serpenyőjébe, és a Szapienciát egymagát a másik serpenyőben, még akkor is sokkal többet teljesít, mint minden más egyetem együttvéve. Nos, akkor így nem lehet összehasonlítani. A Szapiencia Egyetem egy teljes jogú állami akkreditált egyetemmel egyenjogú, és azt is szoktuk mondani, hogy az egyetemnek bár nagyon fontos az, hogy anyanyelven tanítunk, de még fontosabb az, hogy jó minőségben tanítsunk. És ez a jó minőséget ott lehet lemérni, hogy a hallgatóink azok, hogy teljesítenek. Mert hogy hiába mondja egy tanár, hogy ilyen és ilyen jól tanít, hogyha ez a hallgatónál nem köszön vissza. És akkor az utóbbi években a legjobb visszajelzés az volt, hogy számos hazai és nemzetközi versenyen a szapienciások az élmezőnyben teljesítettek. Hadd csak egyet említsek, hogy két évente rendezik meg a Magyarországon az országos tudományos diákköri konferenciákat, ahol minden nagy egyetem hallgatói jelen vannak, tehát a szapienciások nem magukban versenyeznek, hanem majdnem mindenkivel a Kárpát-medencéből, és tavaly 9 díjat hoztak el a hallgatóink, amiből 3 első díj volt. És az a 3 első díj az valamilyen módon köthető az informatika oktatással, ami ugye itt Marosvásárhelyen nagy súllyal van jelen. Ergo, a Szapiencia Egyetem egyértelmű, hogy jó, hogy létrejött, mert azt mondhatjuk, hogy durván 5000 végzett értelmiségivel van eddig több, mintha nem jött volna létre, és nem létezik ez a szapienciás hely. De véleményem szerint még többel, mert a Szapiencia Egyetem versenyhelyzetet teremtett. A romániai magyar oktatást vállaló nagy egyetemekkel. És ez a versenyhelyzet azt eredményezte, hogy ők is nem csak a minőséget kellett javítsák, hanem a helyeiket is meg kellett növeljék, ergo egy ilyen versenyhelyzet csak jó dolgot teremtett. Most a kérdés másik oldala, és pedig az, hogy dömping van az egyetemi piacon. Persze, hogy dömping van, de nem a jó helyekből, nem a jó szakokból. És azt is tegyük hozzá, hogy a helyek egy része az tandíjas. És a tandíjas helyek soha, de soha nem telnek fel az állami nagy egyetemeken sem. Ritkák azok a szakokkal teljesen feltelnek. Hát nézzük meg most a marosvási orvosi gyógyszerészeti esetében. Azért van az aszimetria a magyar és a román tagozat között, mert a magyar tandíjas helyek nem teltek fel. Ebből az következik, hogy valójában megvan ez a látszatra vett dömping, de azt kell apró pénzre venni, hogy milyen minőségű és milyen oktatás az adott szakon. Tehát a jó szakokon mindig volt új jelentkezés. Nálunk is az idén az informatikán majdnem háromszoros túljelentkezés volt, és minden tandíjas hely be is telt. De vannak olyan szakok, ahol persze nem ekkora túljelentkezés, és a tandíjas helyek azok nem telnek fel.
És apropó tudományos tevékenység, úgy tudom, hogy a csíki sört is a Sapientia laboratóriumában fejlesztették ki, nem?
Pontosabban a csíki kollégák segítettek ennek a sör receptnek az újraélesztésében, és mint ilyen a csík, ugye ez magyar nagy termék, aranytermék díjas lett, és persze a csíki sörnek, az eredeti, az igazi tiltott csíki sörnek és a székely sörnek a receptjében besegítettünk. A krémsör esetében már úgy segítettek be a kollégák, hogy valójában itt nem jelenik meg a Sapientia neve, de azt elmondhatom, hogy a Sapientián felállítottunk egy sörfőző, ilyen manufakturális laboratóriumot, ahol most már nagyobb mennyiségben is tudunk sört készíteni.
Azt hiszem, hogy örülnek ennek a diákok, ugye, akik ott gyakorlatoznak. Igen, elméletileg amikor létrehozták a Sapientia Egyetemet, akkor hát az volt az egyesség tudomásom szerint a magyar nyelven is oktató egyetemekkel, hogy úgynevezett hiányszakokat létesítenek a Sapientián. Így maradt ez? Így van ez?
Hiány vagy komplementáris szakokat?
Nem is tudtuk jó ideig, hogy mi az a mechatronika. Én ugye humán beállítottságú emberként aztán lassan megszoktuk, hogy...
Igen, ez valószínű, el kell mondanom, hogy lehet, hogy még most se tudjuk rendesen, hogy mi az, hogy mechatronika, mert hogy ez annyira ilyen tudományok közti egyvelek, hogy azt igazából úgy tudjuk meg, ha azt mondjuk, hogy ez a robotikát fedi, ez a mai modern autókat, önjáró autókat fedi, és egyértelmű, hogy ez van. Most visszatérve a hiány szakokra, vagy úgymond komplementáris szakokra. Nagyon érdekes, mert most is azt tudom mondani, hogy az esetek majdnem 90%-ában ez így van. Egyfelől nézzük meg, hogy magyar nyelvű műszaki képzés volt-e, van-e Erdélyben máshol, mint a Sapientián. Nos, el kell mondani, hogy a Bábesbújói Tudományi Egyetem van egy nagy, egy nagyon kis rész vegyészeket, vegyészmérnököket képez pár tíz diák, és ennyi. Tehát valójában nyugodtan mondhatjuk, hogy nincs. A Sapientia Egyetem hallgatóinak 53%-a műszaki szakokon vagy informatikán tanul, tehát ebből akkor az következik, hogy ez már, ezt kivehetjük, marad ugye a 47%. A 47% esetében számos olyan szakot indítottunk, ami úgy indult el, hogy az nem létezett máshol. Mondok kettőt ilyet. Az egyik az Csíkszeredában régiófejlesztést indítottunk el, és Marosvásárhelyen szociálpedagógia szakot indítottuk el. Most a történet azt hozta, hogy például a szociálpedagógia szak, de a régiófejlesztés is, mint lehetőség, mint oktatási lehetőség, kikerült a tanügyből. Egyik pillanatra a másikra azt mondták, hogy holnaptól ez a szak nem létezik, de nem a munkaerőpiacon, hanem nem létezik, mint szak. Kötelező módon meg kellett szüntetni, és a két szak helyett mást indítani. Nos, Marosvásárhelyen akkor pedagógiát indítottunk, hogy átfutott, de tudtuk, hogy ezt nem akarjuk hosszú távon működtetni, és eljutottunk onnan, hogy a közegészségügy szak így indult, illetve a fordító vagy szinkrontolmás szak is így indult, mint ezeknek az érdeklődő hallgatóknak a kisegítő vagy lehetőségeként. Csíkszeredában a régiófejlesztés miután megszűnt, elnevezték szociológiának, de úgy, hogy utána tették, hogy régiófejlesztés szakirány. Itt egyértelmű, hogy volt átfedés, de az átfedés az nem úgy történt, hogy valójában a szapiencia ezt akarta volna, hanem a törvények ezt hozták. Még az is érdekes, hogy eltelt 15 év, és 15 év után újra visszavezették a szociálpedagógiát, tehát újra lehet szociálpedagógiára felvételizni, de miután már megszüntettünk mindent, tehát ez most nem érvényes.
Vannak, hogy is mondjam, nagyon népszerű szakok a szapiencián, amelyekre évről évre amelyek iránt nagy az érdeklődés?
Igen, számos ilyen szak van. Hadd három helyszínről említsek egyet-egyet, most, hogy ne szoroljak többet.
Mert hogy három egyébként, a fő oktatási helyszín.
Hát így van. A Kolozsváron a fotofilm média mindig is nagy túljelentkezés volt, és ez a túljelentkezés ez egyértelmű, hogy azt hozza, hogy ez egy nagyon-nagyon keresett szak, de hát az is mutatja, hogy mennyi díjat hoztak a fiatal végzőseink, filmes díjat, úgyhogy szerintem ez megvan a háttere. Marosvásárhelyen nyugodtan mondhatom, milyen az informatika szak. Az informatika és az informatikához kötődő szakok, ahol megvan az informatika szakon, megnöveltük a helyek számát, és még így is teljesen túljelentkezés volt, és feltelt. És egyébként bevezettük a felvételit, az írásbeli felvételit jó pár mérnöki szakra és az informatika szakra. És Csíkszeredában ugye ilyen szaka például a könyvelés, ami egyértelműen megvan, és most hadd egészítsem ki egy olyan szakkal, vagy olyan szakirányjal, ahol a túljelentkezés mennyire nyilvánvaló. Ez nem is egyetemi képzés, hogy elindítottuk az Ezüst Akadémia előadás sorozatot, és az Ezüst Akadémia előadás sorozat, ami már a harmadik éve működik, az érdekessége, hogy először 250 helyet hirdettünk meg. Interneten lehetett jelentkezni, az első fél órában betelt a 250 hely. Erre azt döntöttük, hogy hát akkor legyen 500, mert hogy párhuzamosan megtartjuk. Na és az első egy órában az 500 hely is feltelt, úgyhogy ezt most idézőjelbe tegyük hozzá, hogy az 50 évesek fölötti korosztályban mennyire szimpatikus az, hogy az egyetem rájuk is gondol, és ilyen előadásokat szervez meg. Tehát itt is elég nagy a túljelentkezés. Egyébként Csíkszereda mellett Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen is elindítottuk, és ott is nagy sikere van ennek.
A Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 2018-as oktatási kínálatáról, az egyetem működéséről, tevékenységéről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam az egyetem rektora, dr. Dávid László. Legfiatalabb képzésük a Sepsiszentgyörgyi agrármérnök szak. Ott ugye hát azt hiszem ez most a második vagy harmadik évfolyam kezdte?
Harmadik,
igen. Milyen a fogadtatása? Ugye ez is egy olyan szak, azt hiszem Romániában és Erdélyben, Székelyföldön, amelynek van létjogosultsága, hisz ma már sajnos nem tudunk úgy gazdálkodni, ahogy nagyapáink tették, egyszerűen az élet ezt hozta, tehát van-e érdeklődés ez a szak iránt?
Hát itt is az történik, hogy a tandíjmentes helyek teljesen feltelnek, és a tandíjas helyek durván fele. Most azért is érdekes, mert hogy érdekes módon a szaknak a beágyazódottságát, a szaknak a fontosságát talán az is jellemzi, hogy egyesek nem nagyon akarták, hogy ezt a szakot elindítsuk. Nem
kérdem meg, hogy kik ezek az egyesek.
Így van. Hadd mondjam a történetet, és ez példa. Nagyváradon is szerettek volna agrármérnöki szakot indítani. A Nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem. Le is adták az ideiglenes működési engedélyt kérő dokumentációt, ugye, mert hogy Romániában az akkreditáció az két lépcsős. Először meg kell kérni az ideiglenes működési engedélyt, majd miután van 3 végzett évfolyam, és felmérik, hogy azok hogy végeztek, mi történt, van-e elegendő tanár, azok elhelyezkedtek és szakmában, akkor majd egy akkreditációs bizottság utólag, ez ugye 6-7, esetleg még 8 évre az indulástól megadja az akkreditációt. Nos, az történt, hogy nem sikerült. Nem kapták meg, elő voltak készülve, és mai napig a Debreceni Egyetem kihelyezett tagozataként működik Nagyváradon egy agrármérnöki szak. Hát ez történt a Szapiencián is, hogy nekiálltunk, és megpróbáltuk ezt elindítani. Az első elég nehéz volt, mert hogy nem csak laboratóriumi felszerelés, de hát nagy terület is szükséges ehhez. De tudtuk azt, hogy a kertészmérnöki esetében milyen nehéz volt ezt megkapni. Ezért mellé tettünk minden tudásunkat, ami itt van, és meg kell mondanom, egyébként hadd, valójában ez két olyan kollégának is köszönhető, akik nagyon sokat segítettek. Az egyik ugye volt rektorhelyettesünk, a Székely Gyula professzor úr, aki teljes egészében tudta, a vérében volt, hogy egy egyetemi szak hogy kell működjön, és a másik az Nyáradi István, aki egy fiatal, tehetséges kolléga, aki a szakhoz ért. Nos, ennek az eredménye az volt, hogy megkaptuk az ideiglenes működési engedélyt, és immár 3. éve működik a szakunk, ami azért érdekes, mert hogy egyből megkaptuk, és nem volt semmiféle kifogásunk. Na, de hát azt is tegyük hozzá, hogy a kertészmérnöki szerzett tudás, tapasztalat, az nagyon sokat segített abban, hogy az agrármérnökit felépítsük. És ha mondjuk el, hogy a kertészmérnökinek az újraakreditálása, az pontosan a múlt hét végén történt. Vagy legalábbis a múlt hét végén mérték fel, hogy hol is állunk, mit is tettünk, hogy tanítunk, és én nagyon meg vagyok győződve, hogy ez az akkreditáció, újraakkreditáció, ez meg újra megtörténik, mert hogy minden szakunkat, és egyébként az intézményt is 5 évente újra felmérik, és újra átvilágítják is.
Egyébként ez egy elég hosszas folyamat. Emlékszem, hogy Nyáradi István tanár úrral, jó barátommal beszéltünk róla, hogy már elég régóta készítik azt a bizonyos, nem tudom hány ezer oldalas aktacsomót, gondolom, amit átvizsgálna.
Igen, pontosan ezért, mert hogy tudtuk, hogy mennyire alaposan átnézik, és még ott is keresik a hibától, egyébként nem lenne, mert hogy ugye egy egyetemnek általában megadatik az a szabadság, hogy úgy és olyan módon tanítson bizonyos ismereteket, bizonyos tantárgyakat, ahogy ő a legjobbnak gondolja. Igen ám, de újabban van egy olyan kaptafa, amire arra kényszerítenek, hogy húzzuk rá ezt az oktatást, és ezért nagyon különös, hogy ugye az oktatás az kell hasonlítson adott más egyetemeken folyó oktatáshoz, viszont ez a szabadságot, ezt azért megnyírbálták. Talán az óratartás tartalmában nem, de magában a formai részékben azért nagyon megnyírbálták, vagy hány órát kell betennünk egy héten, hány gyakorlat van, mennyi a tanárok száma, milyen órákat kell tartalmazzon, ezeket mind előírják.
Egy hallgató van a telefonvonalban. Halló, jó napot kívánok!
Rektor úrtól szeretném megkérdezni, hogy van nekem egy fiam, az édesapja vagyok, tehát a Kolozsváron végzett építőmérnöki szakot, és most szeretne felvételezni a Vásárhelyre az informatika szakra. Ingyenes szakra felvételizhet-e?
Igen. Bármilyen szakot elvégez, a felvételi az nem köti ahhoz, hogy, hogy állami vagy ingyenes helyekre felvételizzen. Pontosabban, ha a román állami törvényeket nézzük, egy fiatal egy életben egyszer kap finanszírozást, hogy egyetemet végezzen, de a Sapientia magánegyetem, tehát semmilyen köze nincs a román finanszírozáshoz, tehát ő nyugodtan jön, felvételizik, és ingyenesen elvégzi azt a szakot, amit szeretne.
Igen, nagyon szépen köszönöm.
Viszontlátásra. Hát ugye ez is egy, egy kivétel a román szabályok között, és azt hiszem, hogy teljesen jogos ez, hogy egy fiatal, hogyha ő annyira tehetséges, hogy ugye elvégezte az építészmérnökit, és még egy szakra jelentkezne, hát akkor adasson meg neki a lehetőség, de hát ezt nyilván nem vitatjuk a román törvények tekintetében. Van Csíkszeredában legalábbis, az is nem régen indult a génsebészet szak, és emlékszem, amikor reklámozták a kollégái, akkor azt mondták, hogy hát, és azt hiszem, hogy úgy is folyt a reklám az interneten is, hogy láttad-e a CSI sorozatot a tévében, hogy azok a bizonyos nyomozók, hát ők bizony génsebészek. Mennyire lett népszerű ez a szak? Nem könnyű szakma. Gondolom, az sincs nagyon jó helyzetben, aki ezt kell, hogy tanítsa, mert hogy nem tudom, van-e tanár, aki ezt tanítsa.
Én is azt mondtam, hogy aki ebbe belevágott, az nagyon bátor, vagy ugye nem mondjak más jelzőt rá. És kiderült, hogy igenis nagyon jól tették, mert hogy kiépítettek egy olyan tudást, olyan hátteret, ami páratlan Romániában, de lehet Kelet-Európában is. És ugye az történt, hogy Lányi Szabolcs, aki volt kutatásügyi miniszter is, nagyon-nagyon jó érzéssel ráérzett arra, hogy itt van egy olyan új tudományterület, amit ha kellően megtanulnak a fiatalok, akkor azt ki lehet építeni. Hát én évek óta ezt tudom, sőt, egy adott pillanatban még itt a rádióban is Gáspár Sándorral informatikáról beszéltünk, és az teljesen tiszta volt, hogy a 20. század az informatika század, a 21. század a biológiáé, és egyértelmű, hogy errefele kell elindulni, persze ez kapcsolva van a kettő. És kiderült, hogy igaza van, mert hogy ebben a tekintetben számos olyan szakembert győzött meg, eljöttek Csíkszeredába, megtanították a fiatalokat ezekre az új technikákra, és ezek a fiatalok most teljesen naprakészek abban, hogy mi történt a világban, naprakészek a műszerezettségben, naprakészek abban, hogy mit is kellene tenni, céljaik vannak, és ez a génsebészet, mi nyugodtan azt mondhatjuk, hogy hát az a nem az emberi génekről van szó, de hát az emberi gén és a növények, állatok, a technológiában semmi nem különböző, tehát semmi különbség nincs, tehát egyik pillanatra másikra ezeket a vizsgálatokat el lehetne itt is, ott is végezni, és ezért az a döbbenetes, hogy egy olyan elszigetelt régióban, mint amilyen Csíkszereda, sikerült egy ilyen tudást odavinni, és olyan kísérleteket elvégezni, amit a világ bármely nagy egyeteme is megirigyelhetne.
Nagyszerű dolog, hogy magyar nyelven tanulhatnak, azt hiszem a fiataljaink a Sapienz Erdélyi Magyar Tudományegyetemen, viszont hogy állnak a román nyelvoktatással, és ez nem csak a Sapienzián, ez mindenütt probléma, tehát ahogy már középiskolából kikerülnek, hát hogy is mondjam, eléggé párhuzamosak szegénykék a román nyelvvel, tudnak-e valamiféle segítséget nyújtani abban, mert hogy ugye nagy részük mégiscsak itt fog maradni Romániában, itt fog dolgozni, és Nyárádi Istvánnal már többször beszélgettük, hogy bizony a kertészmérnöki szakon végzettek közül sokan vannak már, akik nagy nevű romániai, vagy nemzetközi cégek romániai képviseleténél dolgoznak, ahol elengedhetetlen az ország nyelvének ismerete, most tetszik, vagy nem tetszik nekünk, akkor is meg kell tanulni románul.
Hadd mondjam azt, hogy ez tetszik, mert hogy én...
Nekünk tetszik, de sokaknak nem.
De igazából, ez nyugodtan elmondhatjuk, hogy két dolgot jelent egy az, hogy nekem jogom van anyanyelven elmondani bármit, és egy másik dolog, hogy egy értelmiségi viszont nyugodtan megteszi azt, hogy ismer egy-két-három nyelvet, és amennyiben azt nem úgy mondják el, hogy ő akarta, akkor kijavítja. Nos, a helyzet az, hogy tényleg gond van a román nyelv ismeretével, de hát ez a gond nem akkor jelentkezik, nyilván, amikor elvégezték az egyetemet, és nyugodtan azt is, az a kérdést is fel tudom tenni, hogy ezek a gyerekek, fiatalok, hallgatók úgy kerülnek be az egyetemre, hogy keresztül mentek egy sikeres román érettségén. A sikeres román érettségi, hát ezt mondjuk el, ez felsőfokú nyelvvizsgát jelent bárhol a világon. Felsőfokú nyelvvizsgát. Nos, letett egy felsőfokú nyelvvizsgát, és közben ott vagyunk, hogy nem tudnak az adott nyelven beszélni. Vagy lehet, hogy ilyen mondhatjuk, betanult szövegeket reprodukálnak, de a hétköznapi nyelvet nem ismerik. Nos, ez egyik alapvető oka, hogy nem úgy tanítjuk a román nyelvet, ahogy azt egy idegen nyelvként kéne tanítani, hogy megtanítom a hétköznapi kommunikációt, már pedig ez a legfontosabb. A másik ok benne van, hogy igen, vannak olyan régiók, vannak olyan iskolák, ahol az gyerekek azok nem szeretik meg az adott tantárgyat, és ezért elidegenülnek, nem tanulják úgy, ahogy az kellene. Persze az egyetem jó pár dologgal próbálkozott, és próbálkozik továbbra is. Az egyik az, hogy megadjuk a lehetőséget a hallgatóinknak, hogy ingyen bérmentve részt vegyenek román nyelv tanfolyamon, ahol segítjük őket. Persze ezt nem lehet kötelezően betenni a tantervbe, hanem ezt szabadon választott tantárként, helytelenül mondva fakultatív tantárként veszik fel, és a érdekes az, hogy nem veszik sokan ezt fel, nem igénylik ezt sokan, pedig nem tudnak se románul. A másik ilyen dolog, amit ugye bevezettünk, az nyugodtan lehet mondani, hogy minden előadáson a terminológiát azt el kell mondani, hát ez természetes. De még azt is próbáltuk bevezetni, hogy előadásokat vezessünk be románul. Adott szemeszterben mindenki legalább egy tantárgyat tanuljon románul. Azért, hogy teljes legyen a tudás, ne csak elvétett, izolált szavakat tanuljon meg, hanem kommunikálni tanuljon.
Egyébként a törvény erre nem kötelezi, hogy legyenek román...
A törvény arra kötelez, hogy az egyetemen legyen egy olyan szakunk, ami román nyelv. Persze arra nem kötelez, de ez nyitás, hogy akár angol előadások legyenek, akár román nyelvű előadások legyenek, és persze az is megvan, hogy az Erasmus kapcsolatokkal, ha olyan helyről érkeznek Erasmus diákok, akkor azt úgy kell biztosítani az előadást, hogy azt értsék. Hát például most több török diák jön, hát persze, hogy angol előadásokat kell tartani.
Hát azért van a szinkrontolmács szak, nem?
Hát köszönöm a szinkrontolmás szakot, de hát, hát mondjam, évekkel ezelőtt a Brüsszelben egy bemutató során be kellett mutatnunk, vagy mutatnom az egyetem kutatásait. És van egy nagyon érdekes kutatás, vékony réteg technológia, amit én örültem, hogy ezt magyarul bemutathatom, és az volt az érdekes, hogy hát miután elmondtam, utána néma csend volt, pedig hát eléggé jól megfizetett szinkrontolmás volt.
És nem tudták lefordítani.
És aztán elkacogtuk magunkat, és elmondtam angolul is, mert hogy ugye ez nem a hétköznapi nyelv, hanem ez annyira szakspecifikus, hogy ezt igazából nem mindenki tanulja meg. Nos, persze, van a világon, vannak a világon ilyen csoportok, akik könnyedén tudnak egymással szót érteni bármilyen nyelven, főként angolul. Mi is bekapcsolódunk ebbe, de azt viszont el kell mondanom, hogy azt érzem, és a 16 év az bőven elegendő volt arra, hogy a diákjaink mennyivel könnyebben tanulnak meg egy adott tudást anyanyelvükön. Mert hogy nem kell azzal törődjenek, hogy adott mondatnak mi a háttérértelme, hogy lehet érteni, hogy lehet. Tehát valójában ezt az építményt úgy kell kezdeni, hogy azokat az alapvető ismereteket, amit elmondunk, azt egy könnyű könnyen felfogható nyelven mondjuk el, anyanyelvükön, és aztán, amikor már kellően belejöttek, kellően értik, akkor aztán lehet nyitani világnyelvek fele, vagyis a román nyelv fele is. De természetesen még egyszer elmondom, hogy az egyetemnek, leszámítva azt a pár olyan szakot, ugye a kommunikációt, nem az alapvető román kommunikációs készségeket kell megadja egy hallgatónak, és azt látjuk, hogy ebben viszont nem jeleskednek a mai fiatalok.
A létük elején és néhány évig ugye kívülről úgy látszott, hogy gond az államvizsgázás a szapienciás diákok számára, mert hogy úgy tudom, hogy Bukarestben államvizsgáztak néhány szakon, most már államvizsgáztathatnak helyben, itt Marosvásárhelyen, Kolozsváron, illetve Csíkszeredában?
Mondjuk jó is, rossz is, vagy addig, ameddig ugye az akkreditációt nem szerezte meg az egyetem. Ugye az intézményi akkreditáció, tehát szakok akkreditáció és az intézményi akkreditáció két különálló dolog. Amíg ezt nem szerezte meg, addig minden szak esetében akkreditált állami egyetemen kellett ezt az államvizsgát megvédeni. Nos, ez azt jelentette, hogy mehettünk Bukarestbe, Temesvárra, Kolozsvárra, Jasba, Brassóba, és mentünk is. És ugye távolról az látszik, hogy milyen nehéz ezt megszerezni. Viszont volt egy pozitív oldala. És elmondom azt, hogy a pozitív oldala az volt, hogy azok a tanárok, akik idejöttek az adott nagynevű egyetemekről, azzal szembesültek, hogy hű, ezek a szapienciás diákok jól teljesítenek, tudnak. És megmaradt ez a jó kapcsolat az állami egyetemekkel, mert egy olyan egyetemmel, melynek jó diákjai vannak, az érdemes segíteni. A Kolozsvári Műegyetem például, aki az automatikai számítástechnika szakjaink államvizsgájaira jött, nyugodt lelkismerte kijelentette, hogy vegyétek tudomásul, hogy pont olyan szinten tanítotok, mint mi, és ezért segíteni fogunk. Tehát ez a pozitív oldala ennek. Persze a negatív oldala, hogy állandóan kellett valakihez igazodnunk, hogy ennek volt bizony költsége is, mert amit a diákok helyett ki kellett fizetni, és voltak évek, amikor nagyon megemelkedett ez a teher. Viszont az intézmény akkreditáció után volt három olyan év, ami úgymond átmeneti év, amikor már mi szerveztük, a Szapiencia szervezte, de nagyszámú kültagot meg kellett hívni, és utána teljes jogon, ugye ez 2012-től volt a három év, és 2013-14-15-től teljes jogon saját államvizsgát szervezhetünk, akár nem kell meghívnunk, de mi azért, hogy nyitottak vagyunk, mindig meghívunk egy külső tagot is, csak azért, hogy lássák, hogy valójában mi is történik. Most azért mondom a 2012-t, mert bár az egyetem az Aracsisztól 2010-ben kapta meg az intézményi akkreditációt, ezt a román parlamentnek meg kellett szavazni. Nos, a román parlament akkor két évet jegelte ezt a kérdést, eltette, ide tette, mi történt, és két év múlva szavazták csak meg, ezért 2012-től létezik az a törvény, hogy létrejött a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem, amely akkreditált, és amelynek minden joga megvan. Persze erről beszélhetünk, mert hogy mint magánintézmény, vagy magánegyetem, ezek a jogok azért nem terjednek ki mindenre. Pontosabban anyagi hátrányunk is van ebből, mert hogy mi közérdekű intézmény vagyunk, de nem közintézmény. És ebből az következik, hogy például olyan csekéségekre, hogy a Marosvásárhelyi kampuszunknak van egy útja, amivel amin haza lehet jönni, egy jelentős összeget kell évente fizetnünk a román útügynek, ami nem is elhanyagolandó, csak azért, hogy autóval ki lehet térni a Szapienci Egyetemre. Most egy közintézmény azt nem kellene fizesse. Mi ezt kell fizesse.
Igen, elég szomorú ez, hogy kell fizetni. Ezt kell fizetni. Tervezik-e új szakok indítását, ne talán új központok létrehozását?
Nos, a központok létrehozásában itt azért megállnánk. Valójában ott lebeg előttünk Székelyudvarhelynek a helyzete, de azt is kell lássák a kedves hallgatók, hogy egy egyetem, amely sok helyszínen működik, sokkal, de sokkal nagyobb költségei vannak, mint ha egy helyszínen van. Tehát ez így nem gazdaságos. Másfelől valamilyen virtualizációt kellene végezni az oktatással, hogy Székelyudvarhelyről ilyen kettős képzésként ott végezzék a gyakorlatot és máshol az alapképzést. Ami viszont a szakokat érinti, két szak indítása előkészületben van, évek óta előkészületben van, ugye Sepsiszentgyörgyön az agrármérnöki az nem működhet egyedül, tehát az a szak, amely kiegészítés, amely számos átfedés lehet, az erdőmérnöki, erdészmérnöki, és erre nagyon nagy szükség van, úgy hiszem, a közösségünknek, mert hogy nincsen. És a másik szakarról már szó volt, mert a kedves hallgató, aki betelefonált, elmondta, hogy hát építőmérnöki végzettségű a fia. Nos, hát ezt akarunk indítani Marosvásárhelyen. Tehát erdőmérnökit Sepsiszentgyörgyön, építőmérnökit Marosvásárhelyen. Mindkettőnek a ideiglenes működést engedélyező dossziéja majdnem teljesen elkészült, és mindkettő benne van a felvételi hirdetésünkben is, tehát amennyiben ezt megkapjuk, akkor ez a két szak ez indul.
Mennyire tudják helyi tanárokkal lefedni az igényeket, mert ahogy mondotta, ugye több helyszín az több pénzt is jelent, nem utolsó sorban gondolom a tanárok ingázási költségei miatt is, meg hát az adminisztráció miatt is sokat ingáznak a szapienciás tanárok a helyszínek között?
Bevallom, igen, ingázunk, viszont van egy másik oldala is. Ugye, ha azt nézem, hogy a szapienciának mi volt a legnagyobb hozadéka, amellett, hogy 5000 fiatal értelmiségit termelt ki, az azt hiszem, hogy olyan tanári közösségnek a kiépítése, amely kézbe vette, és tovább tudja vinni ezt az ügyet. Mert kedves hallgatók, kellene lássák, hogy annak idején, amikor a szapienca felmerült, mint lehetőség, akkor számba vettük, hogy hányan vagyunk, akik ott tudunk tanítani. Megvan a megfelelő tudományos fokozatunk, egyetemi tapasztalatunk van, és kiderült, hogy olyan kevesen vagyunk. Amikor a villamosmérnöki szakokról beszéltünk, én magam egyedül ültem szembe 6 olyan kollégával, akik felmérték az egyetemet, nem volt megfelelő hátterünk. Nos, létrejött ez, és immár azzal, hogy 200-nál több főállású oktatónk van, aki tudományos címet szerzett, és a közeljövőben ez el fogja érni a 250-300-at, ez egy roppant nagy lépés, akár az erdélyi magyar közösséget tekintve is, mert hogy valójában pont az a grémium jön létre, az értelmiségi grémium, amely tovább tudja vinni, amely tud gondolkodni, megmondja, hogy hogyan tovább, mit kellene tennünk. Minden tudományterületben van szakember, aki tanácsot adjon, és pont ez a tudás az, ami segítheti a politikát, segítheti a társadalomtudósokat, segítheti valójában mindazokat, akik a jövőnkben gondolkodnak. Csak oda kell jönni a szapienciára, és a szakértelmet kihasználni.
Egy percünk van mindössze a műsorból. Múlt héten és ezen a héten zajlik az a bizonyos körút, amelyen a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatási kínálatát népszerűsítik. Miért ez a személyes találkozás? Erdély, ha jól tudom, 108 iskolájába jutnak el.
Azért, mert így sokkal hitelesebb. Mert hogy így a fiatalok szembenéznek azokkal, akik az egyetemen ott vannak, tanítanak vagy tanulnak, és hiteles információt kapnak. Bármit megkérdezhetnek, bármire próbálunk választ adni, és valójában ez kiegészíti azokat a felületeket, mert hogy tudjuk, a mai fiatalok azok nem közvetlen kapcsolatokból szereznek csak információt. Az ott a virtuális világ az nagyon nagy úr, és számos olyan kapcsolat van, mint tusványos, ahol kapcsolatot lehet teremteni az egyetemmel, tehát valójában azt mutatjuk, hogy nyitottak vagyunk, bármire fogékonyak vagyunk, bármit lehet kérdezni, és mint egyetem, hát akkor ismerjenek meg, és hogyha megfelelőnek tartanak, akkor válasszák ezt.
Idén is miénk az év kenyere. A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Mai meghívottam a Szapiencia Érdei Magyar Tudományegyetem rektora, dr. Dávid László volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm szépen, viszontlátásra.